A 33. Zsoltár magyarázata, amelyet a már püspök Szent Ágoston 395 és 405 között Hippóban mondott el, két részletben. Az első beszéd csak a Zsoltár címéről szól, a Zsoltár többi részét a második beszédben magyarázza. Ennek a Zsoltárnak a szövegében nincs ugyan egyetlen homályos hely sem, ami magyarázatot igényelne. A címe azonban fölkelti a figyelmet, és zörgetőket igényel. De ahogyan itt írva áll, boldog a férfi, aki ő benne remél. Reméljük mindnyájan, hogy a zörgetőnek ajtó nyílik. Mert nem buzdítana, hogy zörgessünk, ha nem akarna ajtót nyitni a zörgetőnek. Ha ugyanis megtörtént, hogy aki már bezárta az ajtót, az zörgető kellemetlenkedésére mégis fölkelt és ajtót nyitott, nehogy tovább kelljen hallgatnia a zörgetést, mennyivel inkább remélnünk kell, hogy gyorsabban ajtót nyit nekünk az, aki mondja, zörgessetek és megnyittatik nektek. Én tehát szívem szándékával zörgetek az Úristennél, hogy méltasson minket arra, hogy ezt a misztériumot kinyilatkoztatja, és zörgessen velem együtt szeretetreméltóságtok is, a meghallgatás szándékával és az értünk való imádság alázatosságával, mert meg kell vallanunk, titokzatos és nagy misztériumról van szó. Ennek a Zsoltárnak ugyanis ez a címe, Dávidé, amikor Abimelek előtt elváltoztatta az arcát, és az szabadon engedte, ő pedig eltávozott. Kerestük az írásokban a történeteket, amelyeket Dávidról írtak le nekünk, hogy mikor történt az, amit egy másik Zsoltár címében olvasunk, amikor Dávid a fia Abszalom elől menekült. Olvastuk a Királyok könyvét, és megtaláltuk a történetet, amikor Dávid a fia Abszalom elől menekült. És ez nagyon igaz, mert megtörtént, és ami történt, azt leírták. És bár e Zsoltár címét titokzatos módon így írták, amit elbeszél, az valós történet. Azt hiszem, hogy amit ez a cím mond, amikor Abimelek előtt elváltoztatta az arcát, és az szabadon engedte, ő pedig eltávozott, azt leírták a Királyok könyvében, ahol minden megvan írva, ami Dávid viselt dolgait illeti, de ezt nem találtuk. Valamit azonban találtunk, amiről kiderül, hogy erről az esetről van szó. Leírták ugyanis, hogy amikor Dávid az őt üldöző Saul elől menekült Gett királyához, Áhiszhoz ment, azaz a zsidók országával határos valamelyik nemzet királyához. Ott rejtőzködött, hogy elkerülje Saul üldözését. Friss volt még a dicsősége, amellyel a jó tettéért irigységet érdemelt, amikor megölte Góliátot, és küzdelmével megszerezte a dicsőséget és a biztonságot az országnak, a királynak és a népnek. Saul pedig, aki Góliát kihívásától megremegett, Góliát legyőzése után ellensége lett annak, akinek keze által megölte az ellenséget, és irigyelni kezdte Dávid dicsőségét. Főként azért, mert a nép ujjongásban tört ki, és a karban táncoló asszonyok Dávid dicsőségéről énekeltek mondván, Saul megölt ezreket, Dávid pedig tízezreket. Ettől Saul fölháborodott, hogy egy gyermek egy összecsapással nagyobb dicsőségre tett szert, és nagyobb dicséretet kapott mindenkitől, mint a király. A féltékenység és a világ gőgje belészállt, és irigykedni kezdett rá, és üldözni kezdte. Akkor Dávid, amint már mondtam, Gett királyához menekült, akit Áhisznak hívtak. De megsukták ennek a királynak is, hogy az van nála, akinek nagy dicsősége támadt a zsidók népében, és mondták neki, nem, de ez az a Dávid, akiről az izraelita asszonyok kórusban énekelték, Saul megölt ezreket, Dávid pedig tízezreket. Ha pedig e dicsőség miatt Saul irigykedni kezdett rá, nem, de félnie kellett Dávidnak, hogy ez a király, akihez menekült, el akarja őt nyomni, akitől a szomszédság miatt, mint ellenségtől kell tartania, ha megmenti az életét. Félt is tőle, és amint írva van, elváltoztatta arcát előttük, eszelősnek tette magát, dobolt a kapuszárnyakon, a kezén járt, és elnyúlt a kapuban, és nyála lecsorgott a szakállán. Látta ezt a király, akinél rejtőzött, és mondta övéinek, miért hoztátok ide nekem ezt az eszelőst? Csak nem fog bemenni a házamba. És így, kidobva, elbocsátotta őt. Dávid pedig sértetlenül távozott onnan, az őrültség színlelésének köszönhetően. Az őrültség ezen színlelése ahhoz a történethez tartozik, amelyről itt szólnak. Dávidé, amikor Abimelek előtt elváltoztatta az arcát, és az szabadon engedte, ő pedig eltávozott. De ez a király Áhisz volt, és nem Abimelek. De csak a név nem egyezik. Maga a történet, amire a Zsoltár utal, szinte szóról szóra egyezik a királyok könyvében leírtakkal. Ezért inkább keresnünk kell a misztériumot, mely a névváltásban rejtőzik, mert ami történt, az sem ok nélkül történt, hanem valaminek az előképe volt, és a névváltásnak is oka van. Bizonyára látjátok, testvérek, a misztériumok mélységét. Hát nem misztérium-e, hogy az ifjú ölte meg Góliátot? Nem misztérium-e, hogy elváltoztatta arcát, őrültséget szimlelt, dobolt a kapuszárnyakon, elvágódott a város kapujában, és a nyála végig csorgott a szakállán? Lehetséges-e, hogy mindez ne jelentsen valamit? Hiszen az apostol nyíltan mondja, mindezek előképként történtek velük, miattunk pedig, akikhez elérkezett a századok vége, leírták. Ha semmit nem jelent a manna, melyről az apostol azt mondja, és lelki eledeltettek, ha semmit nem jelent az, hogy ketté vált a tenger, és a közepén vezették át a népet, hogy elmeneküljenek a fáraó üldözése elől, ahogyan az apostol mondja, nem akarom, testvérek, hogy tudatlanságban maradjatok arra vonatkozóan, hogy atyáink mind ott voltak a felhő alatt, és Mózesben mind megkeresztelkedtek a felhőben és a tengerben. Ha semmit nem jelent, hogy a megütött sziklából víz fakadt, amikor az apostol azt mondja, a szikla pedig Krisztus volt. Ha tehát ezek, bár megtörténtek, nem jelentenek semmit. Ha továbbá semmit nem jelent az, hogy Ábrahámnak két fia született az emberi születés rendje szerint, és mégis ezt a két fiút az apostol a két szövetségnek, Ószövetségnek és Új Szövetségnek nevezi, és azt mondja, ennek jelképes értelme van, ők a két szövetség. Ha tehát mindez semmit nem jelent, melyekről látjátok, hogy apostoli tekintély mondja, hogy a jövendő misztériumaként történtek, akkor azt kell gondolnunk, hogy az sem jelent semmit, amit a királyok könyvéből az imént Dávidról mondtam el nektek. Tehát nem jelentés nélküli a névváltás, sem az, ami Abimelek színe előtt történt. Figyeljetek velem együtt, mert mindaz, amit eddig mondtam, a zörgető képéhez tartozik, az ajtó még nem nyílt ki. Zörgettünk, amikor ezeket elmondtuk. Zörgettetek ti is, amikor ezeket meghallgattátok. Zörgessünk tovább, imádkozva, hogy az Úr ajtót nyisson nekünk. A héber neveknek jelentése van, és voltak tudós férfiak, akik a neveket héberről görögre, onnan pedig latinra lefordították nekünk. Figyelembe véve tehát ezeket a neveket, úgy találjuk, hogy Abimelek azt jelenti, atyám országa. Áhisz pedig azt jelenti, hogyan lehetséges ez. Ha ezeket a neveket nézzük, nekünk, a zörgetőnek kezd kinyílni az ajtó. Ha azt kérdezed, mit jelent Áhisz, azt válaszolják, hogyan lehetséges ez. A hogyan lehetséges ez a csodálkozó ember szava, nem a megértőjé. Abimelek azt jelenti, atyám országa. Dávid azt jelenti, erős kezű. Krisztus előképe Dávid, mint ahogy az ördög előképe Góliát. És a Góliátot leterítő Dávid, az ördögöt megölő Krisztus. De mit jelent az, hogy az ördögöt megölő Krisztus? Azt jelenti, hogy az alázatosság megöli a gőgöt. Amikor tehát Krisztust mondom, testvéreim, leginkább az alázatosságot ajánlják nekünk. Mert az alázatosság által készített számunkra utat, hiszen a gőg által távolodtunk el Istentől. Nem is térhetünk vissza hozzá másként, csak az alázatosság által. És nem volt senki, akit magunk elé állíthattunk volna, hogy kövessük őt, mert az egész emberi halandóság felfúvódott a gőgtől. És ha volt is valaki alázatos lelkű férfi, mint amilyen a proféták és a pátriárkák voltak, az emberi nem méltóságán alulinak tartotta, hogy ezeket az alázatos embereket kövesse. Hogy tehát az embernek ne legyen méltóságán aluli követni egy alázatos embert, Isten lett alázatossá, hogy az emberi nem gőgje, legalább így ne tartsa méltóságon alulinak Isten lábnyomainak követését. Mint tudjátok, a zsidóknak volt áldozata korábban is Áron rendje szerint a barmok vágó áldozataiban, és ez is misztérium. Mert még nem volt meg az Úr testének és vérének áldozata, melyet a hívők és az evangéliumot olvasók ismernek, mely most az egész földön elterjedt áldozat. Állítsátok hát szemetek elé a két áldozatot, azt, amelyik Áron rendje szerinti, és azt, amelyik Melkizedek rendje szerinti. Írva van ugyanis, megesküdött az Úr, és meg nem bánja, pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. Kiről mondja, pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint? A mi Urunk Jézus Krisztusról. Ki volt Melkizedek? Sálem királya. Sálem pedig az a város, amely később, ahogyan a tudósok mondják, a Jeruzsálem nevet kapta. Mielőtt a zsidók uralkodtak volna benne, itt volt pap Melkizedek, akiről a Genezis azt mondja, hogy a magasságbeli Isten papja volt. Ő sietett Ábrahám elé, amikor az megszabadította Lótot az ellenségek kezéből, és legyőzte azokat, akik fogva tartották, és kiszabadította a testvérét. A testvér kiszabadítása után jött eléje Melkizedek. És Melkizedek oly nagy volt, hogy ő áldotta meg Ábrahámot. Kenyeret és bort ajánlott föl, megáldotta Ábrahámot, Ábrahám pedig tizedet adott neki. Lássátok csak, mit ajánlott föl, és kit áldott meg, és ezután mondja, pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. Dávid ezt a lélekben jóval Ábrahám után mondta, hiszen Melkizedek Ábrahám korában élt. Ki másról mondja, pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint, hanem arról, akinek áldozatát ismeritek. Vége lett tehát Áron áldozatának, és hatályba lépett a Melkizedek rendje szerinti áldozat. Tehát valaki megváltoztatta az arcát. Ki ez a valaki? Ne legyen, nem tudom ki, hiszen ismerjük a mi Urunk Jézus Krisztust. Úgy akarta, hogy a testében és a vérében legyen a mi üdvösségünk. De hogyan ajánlja a testét és a vérét? Alázatosságból. Ha ugyanis nem volna alázatos, nem ehetnénk és nem ihatnánk. Nézd csak az ő nagyságát. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Íme az örökké való eledel. eszik az angyalok, eszik a legfelső erősségek, eszik a mennyei szellemek, jól laknak, és teljesen épp marad az, ami őket jól lakatja és örvendezteti. De ki az az ember, aki eljuthat ehhez az eledelhez? Mitől lehet alkalmas a szív erre az eledelre? Tehát ennek az eledelnek tejjé kellett változnia, hogy eljuthasson a kicsinyekhez. De hogyan lesz a szilárd eledelből tej? Hogyan változik a szilárd eledel tejjé, ha nem egy test közvetítésével? Mert az anya ezt teszi. Amit az anya eszik, azt eszi a csecsemő, de mivel a csecsemő alkalmatlan arra, hogy kenyérrel táplálkozzék, a kenyeret az anya fogadja a testébe, és a kebel alázatosságával és a folyékony tejjel táplálja a csecsemőt a kenyérből. Tehát hogyan táplál bennünket Isten bölcsessége abból a kenyérből? Úgy, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakozott. Lássátok tehát az alázatosságot, mert az angyalok kenyerét ette az ember, ahogyan írva van, mennyei kenyeret adott nekik, az angyalok kenyerét ette az ember. Azaz azt az örök igét, akivel az angyalok táplálkoznak, aki egyenlő az atyával, ő tette az ember. Mert amikor isteni alakban volt, nem zsákmánynak tekintette, hogy egyenlő Istennel. Ő lakatja jól az angyalokat, de kifosztotta magát, hogy az angyalok kenyerét ehesse az ember. A szolga alakját öltötte magára, hasonló lett az emberekhez, és a külsejét tekintve embernek találták. Megalázta magát engedelmesen mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Hogy most már a keresztről ajánlja nekünk az Úr testét és vérét, mint új áldozatot. Mert megváltoztatta az arcát Abimelek előtt, azaz az atya országa előtt. Az atya országa ugyanis a zsidók országa volt. Hogyan volt az atya országa? Dávid országa, Ábrahám országa volt. Az atyaisten országa inkább az egyház, mint a zsidók népe, de test szerint az atya országa Izrael népe. Mondatott ugyanis, és neki adja Isten Dávidnak, az ő atyának trónját. Itt tehát bizonyítva van, hogy az Úr test szerinti atya Dávid. Istensége szerint azonban Krisztus nem fia, hanem ura Dávidnak. A zsidók azonban Krisztust csak test szerint ismerték, Istensége szerint nem ismerték föl. Ezért tette föl nekik a kérdést, ki fiának mondjátok a Krisztust? És válaszolták, Dávid fia. És ő, tehát hogyan mondja Dávid lélekben urának őt, amikor mondja, mondá az Úr az én uramnak, ülj az én jobbomra, még minden ellenségedet zsámolját teszem a te lábaidnak. Ha tehát Dávid a lélekben urának hívja őt, hogyan lehet az ő fia? És nem tudtak mit válaszolni, mert az Úr Krisztusban nem ismertek föl mást, csak azt, amit szemmel láthattak, nem pedig azt, amit szívvel érthettek volna meg. Ha pedig belül is lett volna szemük, mint ahogyan kívül volt, abból, amit kívül láttak, megértették volna Dávid fiát, és abból, amit belül megértettek, megérthették volna Dávid urát. Tehát elváltoztatta arcát Abimelek előtt. Mit jelent az Abimelek előtt? Az atya országa előtt. Mit jelent ez az atya országa előtt? A zsidók előtt. És elbocsátotta őt, és elment. Kit bocsátott el? Magát a zsidók népét bocsátotta el, és elment. Keresed most Krisztust a zsidóknál, és nem találod. Hogyan bocsátotta el, és ment el? Úgy, hogy elváltoztatta az arcát. Ők ugyanis ragaszkodva az Áron rendje szerinti áldozathoz, nem tartották meg a Melkizedek rendje szerinti áldozatot, és elveszítették Krisztust, aki a pogányoké kezdett lenni, akikhez korábban nem küldött hírnököket. A zsidókhoz ugyanis hírnököket küldött, magát Dávidot, Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, Izaiást, Jeremiást és a többi prófétákat küldte, és kevesen ismerték meg, akik a sok veszendőhöz képest valóban kevesen voltak. Az elveszők ezreiről olvasunk. Írva van ugyanis, a maradék üdvözül. De ha most körülmetélt keresztényeket keresel, nem találsz. Az első időkben sok ezer keresztény volt a körülmetéltségből. Ha most keresel ilyet, nem találsz. Méltán nem találsz, mert elváltoztatta arcát Abimelek előtt, és szabadon engedte, ő pedig eltávozott. Áhisz előtt is elváltoztatta az arcát, és szabadon engedte, ő pedig eltávozott. A névváltás azért történt, hogy a nevek cseréje fölhívja a figyelmünket. Nehogy azt gondoljuk, hogy a zsoltárok valami mást említenek, vagy mondanak el, mint azt, amit a királyok könyvében találunk elbeszélve, és keressük benne a jövendő előképeit, és ne csak múlt történetnek tartsuk. Tehát, amikor cseréli a neveket, mit mond neked? Itt valami rejtély van. Zörges, és ne tapadj a betűhöz, mert a betű öl, hanem vágyakozz a lélekre, mert a lélek éltet. A lelki megértés üdvözíti a hívőt. Tehát figyeljétek meg, testvérek, hogyan hagyta ott Áhisz királyt. Mondtam már, Áhisz azt jelenti, hogyan lehetséges ez. Emlékezzetek az evangéliumra, hogy amikor a mi úrunk Jézus Krisztus a testéről beszélt, így szólt, ha valaki nem eszi a testemet, és nem issza az én véremet, nem lesz benne élet. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. És a tanítványai, akik követték őt, elámultak, és megrémültek a beszédtől, és mert nem értették, azt gondolták, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus valami hallatlanul kemény dolgot mondott. Tudnélik, hogy enni fogják az ő testét, amelyet láttak, és inni fogják az ő vérét. Ezt nem tudták elviselni, és szinte mondták, hogyan lehetséges ez. Tehát Áhisz a tudatlanságot és az ostobaságot személyesíti meg, mert ahol azt mondják, hogyan lehetséges ez, ott nincs megértés. Ahol pedig nem értenek, ott a tudatlanság sötétsége uralkodik. Tehát a tudatlanság országa volt bennük, és Áhisz király, azaz a tévedés uralkodott bennük. Ő pedig azt mondta, ha valaki nem eszi a testemet, és nem issza az én véremet, mert elváltoztatta az arcát, és mint egy őrültségnek és esztelenségnek látszott az, hogy a testét eledelül, a vérét italul adja az embereknek. Ezért esztelennek gondolták, mint Dávidot, amikor Áhisz azt mondta, idehoztátok nekem ezt az eszevesztettet. Hát nem esztelenségnek látszott, egyétek a testemet, és igyátok a véremet? És amikor azt mondta, hogy aki nem eszi a testemet, és nem issza az én véremet, abban nem lesz élet. Úgy tűnt, mintha félrebeszélne. De Áhisz király nézte eszeveszettnek, azaz az ostobák és a tudatlanok. Ezért hagyta ott őket, és ment el. Eltávozott a szívükből a megértés, és nem tudták felfogni őt. De Áhisz király nézte eszeveszettnek, azaz az ostobák és a tudatlanok. Ezért hagyta ott őket, és ment el. Eltávozott a szívükből a megértés, nem tudták felfogni őt. És mit mondtak neki? Szinte ezt, hogyan lehetséges ez? Ami Áhisz nevének a jelentése. Mondták ugyanis, hogyan adhatja ez a testét eledelül nekünk? Őrültnek gondolták az urat, aki eszét vesztette, és nem tudja, mit beszél. Ő pedig, aki jól tudta, mit mond, miközben elváltoztatta az arcát, és mint egy őrülten és esztelenül misztériumokról beszélt, tetette magát, és dobolt a város kapu szárnyain. Keresnünk kell, mit jelent az, hogy tetette magát, és dobolt a kapuszárnyakon. Nem ok nélkül mondja, hogy elnyúlt a kapuban. Nem ok nélkül mondja, hogy a nyála lecsorgott a szakállán. Ezeket nem ok nélkül mondták. A megértés jutalmaként ne essen nehezetekre ez a hosszú beszéd. Tudjátok, testvérek, hogy a zsidók, akik előtt ő elváltoztatta az arcát, ott hagyta őket és elment, ma munkaszünetet tartanak. Ha ők, akik Krisztust elküldték, akiket ő ott hagyott és elment, hiába való pihenőt tartanak, a mi pihenésünk gyümölcsöző, hogy megértsük Krisztust, aki őket ott hagyta és hozzánk jött. Mindez nem véletlenül történt. Dávid őrültsége, amiről azt mondja, hogy tetette magát, hogy dobolt a város kapuszárnyain, a kezén járt, és elnyúlt a kapuban, és hogy a nyála lecsorgott a szakállán. Ő tetette magát. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy tele volt érzésekkel. Mit jelent az, hogy érzett? Azt, hogy együtt érzett a gyöngeségeinkkel, és ezért akarta a testet is magára venni, hogy abban ölje meg a halált. Tehát az együttérzését mondja tettetésnek. Ezért korholja az apostol azokat, akik kemények és érzéketlenek. Mert némelyeket korholva mondja, érzéketlenek és irgalmatlanok. Ahol érzés van, ott van irgalmasság. És hol van irgalmasság? Megkönnyörült rajtunk felülről. Mert ha nem akarta volna magát kifosztani, megmaradva abban az alakban, amelyben egyenlő volt az örök atyával, mi mindig a halálban maradtunk volna. De hogy megszabadítson minket az örök haláltól, ahová a gőg bűne vezetett minket, megalázta magát engedelmesen mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tehát tetette magát, azaz tele volt érzéssel, mert elment egészen a kereszt halálig. És mivel akit keresztre feszítenek, azt fára feszítik. Dobot pedig úgy csinálnak, hogy testet, azaz bőrt feszítenek fa keretre. Ezért mondja, hogy dobolt, azaz megfeszítették, kifeszítették a fán. Tetette magát, azaz tele volt érzéssel irántunk, hogy életét adja a juhaiért. Dobolt. Hogyan? A város kapu szárnyain. A kapu, amely megnyílik, az, hogy hiszünk Istenben. Ha bezárnánk a kaput Krisztus előtt, kinyitnánk az ördögnek. Korábban zárva volt a szívünk az örök élet előtt, ő pedig, a mi Urunk, Istenünk, mivel nekünk embereknek zárva volt a szívünk az örök élet előtt, és nem voltunk képesek látni az igét, akit az angyalok látnak, a kereszttel nyitotta ki a halandók szívét, azaz dobolt a város kapuszárnyain. És a kezén járt. Ki érti ezt, testvérek? Hogyan veheti kézbe az ember önmagát? Ki tudja a kezében hordani magát? Mások kézbe vehetik az embert, saját kezébe nem vehető. Nem tudunk rájönni, hogyan értendő betű szerint, amit Dávidról mondanak. Krisztusban azonban értjük. Krisztus ugyanis a tulajdon kezében tartotta magát, amikor a testét fölkínálva mondta, ez az én testem. Ez a mi Urunk Jézus Krisztus alázatossága, és ezt köti nagyon az emberek lelkére. Erre buzdít minket, testvérek, hogy éljünk, azaz, hogy az ő alázatosságát kövessük, és legyőzzük Góliátot, Krisztushoz tartozva legyőzzük a gőgöt. Ugyanis elnyúlt a kapuban. mit jelent ez az elnyúlt? Azt, hogy önmagát alázta meg. Mit jelent a kapuban? Annak a hitnek a kezdeténél, amellyel üdvözülünk. Mert mindenki a hit kezdetével kezdi, ahogyan az énekek éneke mondja, jöjj, és a hit kezdetétől érj ide hozzám. El fogunk jutni a színről színre látásra, amint írva van, szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogyha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. Látni fogjuk, de mikor? Amikor a jelen valók elmúltak. Halljad Pál apostolt is. Most tükör által homályosan látunk, akkor majd szemtől szemben. Mielőtt tehát szemtől szemben meglátnánk az igét, akit az angyalok látnak, nekünk még szükségünk van a kapuszárnyakra, melyek előtt leborult az Úr, megalázva magát egészen a halálig. Mit jelent az, hogy a nyála lecsorgott a szakállán? Ezzel változtatta el arcát Abimelek vagy Áhisz előtt, aki elbocsátotta őt, és elment. Az értetleneket hagyta ott, és kikhez ment? A pogányokhoz. Tehát mi értsük meg azt, amit ők képtelenek voltak megérteni. Lecsorgott a nyál Dávid szakállán. Mit jelent a nyál? Mint egy a csecsemők szavait, hiszen az egészen kicsi gyermekeknek folyik a nyála. Hát nem olyanok-e szavak, mint a csecsemőké, egyétek a testemet, és igyátok a véremet? De ezek a gyermetek szavak elfötték az ő erejét. A szakál pedig az erőt jelenti. A szakállon lecsorgó nyál tehát nem egyéb, mint az ő erejét elfedő gyönge szavak. Úgy gondolom, szentségetek megértette ennek a zsoltárnak a címét. Ha ezután magát a zsoltárt akarjuk magyarázni, félni kell attól, hogy amiket hallottatok, kihullik a szívetekből. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében ennek a zsoltárnak a címét magyaráztuk. Mivel holnap vasárnap lesz, és beszédet kell mondanunk nektek, a folytatást elnapoljuk holnapra, hogy magát a zsoltár szövegét is szívesen hallgassátok.